Beszélgetésünk elején arról kérdeztük Gazda Árpádot, mi vezette arra, hogy a kommunista titkosszolgálat egykori tisztjeivel készítsen interjúkat, és mi motiválta abban, hogy az erdélyi múlt kevéssé ismert, sokszor ellentmondásos szereplőinek történeteit is feltárja.
Az újságírói kíváncsiság, tömören összefoglalva, mindenképpen szeretném megérteni jobban a múltunkat, és hát ennek nem csak pozitív, hanem negatív szereplői is voltak bőven, és hát a kíváncsiság hajt, hogy megtudjam, hogy ők hogyan látták ezt az időszakot, a múltunkat, és milyen módon, hogyan gondolkoztak akkor, mit tettek, van-e lelkiismeretfordulásuk, vagy nincs. Ezek a kérdések foglalkoztattak, és így jutottam el a Ulich Sándorhoz is. Ő egyébként a harmadik szekus, akivel interjút készítettem, ott említettem ezt a Roland Vasiljevicset. Ez egy temesvári szekus, alezredes volt, de készítettem emellett Rádu Tinuval, a Temes megyei szekuritáte egykori parancsnok helyettesével is, aki a tőkés ügynek a fő rendezője volt a szekuritáte keretében, és hát nagyon különböző három interjú volt.
Arra is kíváncsiak voltunk, mennyire lehet hitelesnek tekinteni egy ilyen visszaemlékezést, és milyen mértékben lehet megbízni abban, hogy egy volt szekuritátés tiszt őszintén beszél a múltjáról, vagy inkább saját szerepét kedvezőbb színben tünteti fel.
Mindenképpen kozmetikázott és szubjektív a történet, ez világos, tehát azért én azt is gondolom, hogy egy 86 éves öregembertől nem lehet elvárni, hogy ne kozmetikázza egy bizonyos fokig. A saját mentális egészsége érdekében is kozmetikázza, lehet, hogy tudatlanul is a szervezet így védekezik a negatív hatásoktól, hogy kitörli, ami kellemetlen, és arra emlékszik, amire szívesen emlékezhet, és ami nem zavarja a tudatát. Hogy mennyire őszinte, nyilván én ezt nekem nincsen mércém igazán ehhez. Én is nagyon szubjektíven tudom ezt megítélni. Az biztos, hogy a három szekus interjú közül számomra ez volt az, amelyikben úgy éreztem, hogy tudunk beszélgetni. A másik kettőnél nagyon ellentétes volt az érzésem. Míg Roland Vasiljevicsről folyamatosan azt éreztem, hogy ő nem azt mondja, amit tud, hanem azt mondja, amiről tudja, hogy én amit hallani szeretnék. És ott nagyon szenzációs dolgokat mondott, de mindig volt egy kicsi kétely bennem, hogy ez lehet, hogy nem egészen így van, de ő tudja, hogy én ezt szeretném hallani, ezért ezt mondja. Rádu Tinunál pedig teljesen fölöslegesnek is éreztem a beszélgetést, tehát ő a régi nótát fújta, hogy kémek, magyar, titkosszolgálat, stb. És ő a hazát védte Tőkés László ellen is, tehát ő ezt így gondolta, nem tudom, 2000-es évek elején is, amikor beszélgettem vele, amikor már szabadult a börtönből, és beszélgettem vele. Tehát ezekhez képest azt kell, hogy mondjam, hogy Ulich Sándorral egy jó beszélgetést folytattam, de hát nyilván ennek is azért megvoltak a maga határai. Ez érződik, gondolom, a leírt változatban is.
Beszélgetésünk során arról is szó esett, milyen benyomást tett rá személyesen Ulich Sándor, és hogyan látta őt emberként és vezetőként, mennyiben illeszkedett a Securitate általános képébe, és mennyiben tért el attól.
Nem tudom, hogy ez az interjúban átjött-e, vagy mennyire jött át bennem. Az a kép alakult ki. Én most ismertem meg a tavaly Ulich Sándort, én nekem vele személyes kapcsolatom nem volt. Az a kép alakult ki róla, hogy ő azért nem az a standard szekus volt, aki pofozza, akár vesén rúgja az áldozatait. Tehát ő próbált valamilyen módon lavírozni ott a szekus elvárások és a magyar közösség között. Tehát nem volt egy elvetemült ember, nyilván egy elvetemült rendszert szolgált a tisztségében, de az az érzésem, hogy ő igazából a hatalomnak, a kommunizmusnak a kirakatába kellett. Tehát egy olyan embert kellett oda tenni, aki jó képet mutat a székelyföldi közösségben, de hát nem ő intézte az ügyeket, tulajdonképpen a rendszer őt is csak használta valamire, és a piszkos ügyeket azt elintézték a beosztottjai, sok esetben az ő tudtán kívül. Ez a kép alakult ki bennem róla.
Gazda Árpádot arról is kérdeztük, mennyire számít rendhagyónak az erdélyi magyar nyilvánosságban egy ilyen interjú, és hogy Ulich Sándor visszaemlékezése mennyiben járult hozzá a korszakról alkotott eddigi kép árnyalásához.
Most sok apró részlet, újdonság van, persze, hát inkább nem is azt mondanám, hogy nagy újdonságokat hallottunk ebben az interjúban, mert azért nagyjából ezeket a dolgokat lehetett tudni szoborrobbantásról is, amit ő elmond, hát ezt én akkor is hallottam 85-ben, nagyjából így. Tehát, hogy igazából nagy újdonság nincsen benne, inkább talán úgy kell ezt tekinteni, hogy ennek az embernek az optikáján keresztül így nézett ki ez a történet. Tehát igazából talán az az érdekes benne, hogy Aulik Sándor így látta ezeket a történeteket itt a Viski Árpád halálától a szoborrobbantásig és az egyebekig. Igazából mondom, nagy szenzációt én is úgy éreztem, hogy nem tudtam kideríteni, de önmagában az, hogy egy szekus ezredes, aki mégiscsak 11 évig egy megyei szekuritáte parancsnoka volt, hát ő hajlandó leülni, beszélgetni, és elmondja a saját optikáján keresztül a történetet. Önmagában úgy érzem, hogy figyelemre méltó talán, de ez nyilván nem én vagyok az, aki meg kell, hogy állapítsa. Nem tudok róla egyébként, hogy Aulik Sándor bármikor az életében sajtónak nyilatkozott volna. Én azt hiszem, hogy ez az első interjú, ami vele készült, illetve tudok a családjától, tudok egy interjúról, ami viszont kutatási célokat szolgált, és az valahol valamilyen kutatásnak a része. De a nyilvánosság elé nem tudom, hogy állt volna valaha. És más szekus tisztről, magyar szekusról sem tudok, hogy bármikor bárki nyilvánosság elé ment volna. Hát nyilván ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Aulik Sándor nyújtotta a kezét, és akkor csak le kellett egyeztetni, hogy mikor megy az ember, és mikor interjúvolja meg. Tehát nem állt könnyen kötélnek, sokat kellett győzködni, de a végén végül is mégis vállalta, hogy elmondja, amit elmondott.
Beszélgetésünkben azt is érintettük, mi lehet az oka annak, hogy a rendszerváltás után több mint 3 évtizeddel is ritkán szólalnak meg nyilvánosan a Securitate egykori tisztjei, és miért maradnak sokan közülük továbbra is a háttérben.
Nyilván, akik részesei voltak, vagy akik az elnyomó rendszernek a magasrangú képviselői voltak, hát nem olyan nagyon büszkék erre, és nyilván, hogy ők nem kívánják a rivalda fényt az akkori tevékenységük kapcsán. A sajtó, hogy megtalálja őket, vagy nem, ez egy másik kérdés. Lehet, hogy nekem szerencsém volt, és szerencse is közrejátszott abban, hogy én el tudtam jutni hozzá. Ha próbáljuk egy kicsit az ő helyükbe képzelni magunkat, akkor nem egyszerű az ő helyzetük sem, nem olyan nagyon büszkék arra, amit életükben csináltak, és akkor inkább ellennének ott szépen a háttérben, a homályban, és nem kívánják a nyilvánosságot. De hát nekem úgy az a történet egyébként, hogy édesapám ismerte Aulik Sándort, és ez egy furcsa dolog, ugye édesapám, Gazda József író, hát ő világ életébe gyűlölte a kommunista rendszert, és a rendszer is ellenségeként tartott a világ életében számon, de valahogy érdekes módon, mivel hogy azért nagyon fontos közösségi munkát végzett édesapám, ezért a rendszernek a tagjai, tehát a kommunista fővezetők, Fazekas Jánostól elkezdve Aulik Sándorig és másokig, akik azért mégiscsak magyarul éreztek, vagy magyar érzelműek voltak, azért tisztelték édesapámat, és egyfajta tiszteletet vívott ki édesapám ezekben az emberekben is, és Aulik Sándorral édesapám elmesélte, volt egy ilyen élménye 85-ből, tehát akkor tájról, amikor Aulik Sándor nyugdíjba ment, hogy Sepsiszentgyörgyön szembe találkozott a Székely Mikó sarkánál Aulikkal, és édesapám nagyon konkrétan emlékezett, hogy azt mondja, hogy úgy látta, hogy váratlanul szembe találkoztak, Aulik szétnéz, hogy valaki látja-e őket, és akkor azt mondja, hogy iszonyú dolgok következnek. Nem is tudom, hogy tanár úr, vagy Jóska, vagy nem tudom, hogy nevezte, és ennyi volt, ennyit elmondott, és elmentek. És másnap, vagy harmadnap, vagy egy hét múlva volt, hogy a Marosvásárhelyi Rádiót, Kolozsvári Rádiót, Bukaresti TV magyar adását, tehát a regionális stúdiókat megszüntették, és akkor kezdődött az, hogy már nem lehetett a település neveket leírni magyarul. Tehát ők belülről, a hálózaton belülről tudták ezeket az információkat, és Aulik Sándor akkor a kommunizmus idején is egy bizonyos fokig szolidáris volt, és magyarként nyilvánult meg édesapámmal, és neki ezt elmondta. Egyébként sajnos, amikor erre rákérdeztem, akkor egyáltalán nem emlékezett erre, sőt nem tudott semmilyen olyan tervről, ami a magyarság elnyomására vonatkozott, legalábbis nem mondott semmit ezekről a dolgokról.